Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Radnóti Sándor előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az archeológia filozófiája. Negyedik rész. Az archeológiai tárgyak értelmezhetősége és az archeológiai metafora. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Két dologgal szeretnék ma foglalkozni, az egyik a archeológiai tárgyak értelmezhetőségének a problémája, és ott szeretnék ismertetni, illetve megvitatni magukkal egy elméletet. A másik pedig az archeológiai metafora modern problémája az, hogy a legkülönbözőbb filozófiai, vagy humanista tudományágokban az elmúlt évtizedekben, vagy akár azt is lehet mondani, hogy az egész 20. században az archeológiai metaforának rendkívüli jelentőséget elmett. Ugye könyveket írnak olyan címen, hogy a tudás archeológiája és hasonlók. Maradjunk el az elsőnél, és itt az a kérdés merül fel, hogy azokkal a tárgyakkal kapcsolatban, amelyek a földből előkerülnek, amelyek gyakran semmilyen írásos kontextusba nem illeszthetők, azokkal kapcsolatban milyen értelmezési lehetőségeink vannak. Most természetesen ennek a kérdésnek van egy archeológia tudományával összefüggő vonatkozása, amelyet nyilvánvalóan nem fogunk itt vizsgálni, tehát azok a tudományos lehetőségek, amelyekkel rekonstruálunk egy értelem összefüggést. Az én problémám az kifejezetten filozófiai, vagy azt is lehet mondani, hogy ez emberről esztétikai kérdés, nevezetesen az, hogy át lehet-e törni az értelmezésnek a falait, tehát ezek a gyakran magukban álló, gyakran összefüggés nélküli, de mindenképpen egy olyan életvilág kontextusából kikerülő tárgy, itt a mondat eleje nem találkozik össze a végével, tehát amit mondani akarok az, hogy a kontextus, ami elveszett, az helyettesíthető-e valamivel, rekonstruálható-e valamiképpen a befogadó számára, az esztétikai befogadó számára. És itt ismerünk egy nagyon, nagyon határozott véleményt, az egyik legmarkánsabb véleményt, és ez Arnold Gehlennek, a filozófusnak a véleménye, aki a 20. század egyik jelentős filozófusa volt, 1940-ben egy antropológiát írta az Ember címen, és a 60-as évek elején pedig megjelentette, azt lehet mondani, esztétikáját, aminek az a címe, hogy Korképek, Zeitbilder, mind a kettő egyébként magyarul is olvasható, és ebben a modern művészetet akarja értelmezni, és ehhez egy konceptuális sémát rajzol fel, amelyben három fokozatot különböztet meg a művészetben. Az művészettörténészeket nem fogja meglepni az első kettő, ugyanis itt lényegében egymás utáni sorba állítja az ideális művészetet és a naturalista vagy realista művészetet, ugyanis a kép racionalitásából indul ki, abból a kérdésből, hogy racionálisan értelmezhető-e a mű, és azt mondja, hogy eznek van egy olyan nagy típusa, nagy történelmi típusa, amelyben konnotációk dominálnak, azok a nagy eszmei konnotációk, amelyeket előzetesen ismernünk kell. Ugye itt lényegében megjelenik a Panofsky problémája, aki felteszi ezt a kérdést, hogy a Bushman csak egy izgatott asztaltársaságot láthatna az utolsó vacsorában, mert nem ismeri az utolsó vacsora történetét, nem ismeri azt a nagy kontextust, amiben ez beilleszthető. Neki nagyon fontos egyik alapvető eleme az antropológiájának az intézményelmélet, és ezért azt intézménnyel is összefüggésbe hozza. ezeknek a nagy eszmei művészetek, ezek a nagy eszmei művészetek mindig egy-egy intézménybe integrálódnak, hát itt értelemszerűen az egyház intézményében. A másik fokozatnak, ugye a következő történelmi fokozatnak a realizmust nevezi, tehát amelyben nem az a felismerés, az eszmei világ felismerése, hanem a ráismerés a domináns, itt a természet utánzásáról van szó, tehát a natúráról. Itt van egy nagyon érdekes gondolatom, mert itt is felteszi az intézmény kérdését, és azt mondja, hogy ez a naturalista, vagy realista festészet, vagy realista képzőművészet, ennek az intézménye tulajdonképpen a természettudomány, amelynek kezdetben, a természettudomány ideáljának kezdetben ez a művészet felelt meg a leginkább. Tehát maguk a tudományok csak a 18. században kezdtek el intézményesedni, de talán a csillagászat kivételével egyedül a festészet valósította meg, és itt mondjuk Leonardo-ra gondol, vagy a hollandokra, abban a formában, ahogy Svetlana Alpers beszél később a holland képeknek, a természet ráismerő és a természetet megjelenítő karakterére. Tehát ebben a formában a tudomány, a természettudomány ideálját, hármas ideálját leginkább a képzőművészet valósítja meg, ez a hármas ideál pedig az észlelés, tehát a jelenség megtapasztalása, az ismeretelmélet, tehát egy elmélet arra, hogy hogyan lehet beépíteni ezt az észleletet, vagy ezt az érzékelést, és végül a valóság modelljének a megteremtése. Ez a természetnek ez a hármas követelménye, ez a legtisztábban a reneszánszban, mondja a festészetben jelenik meg. Ez egy érdekes gondolat, és ez egy olyan szál, amit érdemes volna folytatni. Végül a harmadik az a művészet, amely már sem a felismerést, sem a ráismerést nem kívánja, ez lényeg, hanem befordul a szubjektumba, és ennek a legtisztább megvalósulása az absztrakt művészet. Ott irracionalissá válik, tehát nincs tárgy, irracionalissá válik a képracionalitás lecsökken, de következetes filozófus lévén természetesen ennek is megtalálja az intézményét, mondván, ezt nem a Zeitbilderben, hanem másik művőben, hogy az individuum az egy egyszemélyes intézmény. És itt ez, mint ebből már világosan látható, ez egy konzervatív vagy neokonzervatív elmélet, amely rendkívül problematikus. Nagyon nagy jelentőségűnek tartja, tehát Kandinskyt például, vagy Klét nagyon finoman és nagyon mélyen elemzi, de nagyon problematikusnak tartja ezt a fordulatot, egyáltalán antihumanista elmélet lévén ezt a szubjektív vitás irányába fordulást, ezt nagyon problematikusnak tartja. És akkor, ezt most röviden csak azért rekonstruáltam, hogy értsék, hogy milyen összefüggésben merül fel a mi problémánk, nevezetesen a primitív művészet. Miért nem kerül bele ebbe a képbe a primitív művészet? És itt ő azt mondja, hogy motívumaik, mármint a primitív művészetnek, az archeológiai művészetnek, motívumaik és jelentéseik egyáltalán nem léteznek a képben megvalósult érzéki megtestesülésen kívül, ha csak nem egy másik művészet fölötti művészet formájában, a mitoszéban. Ezeknél azt mondja, hogy a funkció tulajdonképpen teljesen egybeesik a formával, a motívummal és a jelentése. És itt mond egy tulajdonképpen nagyon szép néhány mondatot, ezt szeretném idézni. Szó szerint, a lét eme régi forrásainak vize már régen elfolyt, csak a gondolat és a gondos megkülönböztetés juthat még néhány lépéssel közelebb hozzájuk, semmiképp sem a képzet, mely a látszatélet médiumává vált. Az ezekből a tárgyakból sugárzó bűvölet éppen a pentagramma, a varázs, amely megállít minket a küszöbön. Ez tehát, ugye itt világos, hogy a tudomány az, ami, tehát mondjuk mi esetünkben az archeológiai tudomány az, amely néhány lépéssel közelebb tud vinni, tehát a gondolat és a gondos megkülönböztetés, de az esztétikai befogadás abban az értelemben lehetetlenné válik, hogy meg is érthessük, tehát racionalizálhassuk ezeket a műveket. Az archaikus emlékekben, mondja, érezhető a kifejező erő, de eltűnt az értelmező erő. Emlékezzünk vissza, hogy Heideggernél az eszközlétből, az eszközjellegből való kilépés vagy túllépés formájában jelenik meg a művészet. Gélen nem hivatkozik Heideggerre, de itt világos az összefüggés, amikor azt mondja, hogy ezek az archaikus műalkotások, ezek tökéletesen azonosak a maguk eszközjellegével. Tehát nem lépnek ki az eszközjellegükből, és az archaikus használat eszközjellegű, egy műalkotás használata eszközjellegű, a cselekvésre vonatkoztatott, és ez ellentétes a mi művészet fogalmunkkal, amely a tiszta szemlélődési emelt érzéssel való odafordulás. Most miről van itt szó? Arról, hogy ugye ezeknek mágikus használatuk volt. Ő említ olyan példákat, ezek néprajzi anyagból, antropológiai anyagból való példák, hogy nagyon sok műalkotást elpusztítottak, miután felhasználták halotti szertartásokon használt bábokat és hasonlókat, mihelyt megszűnt a használatuk, eszközszerű felhasználásuk, elpusztították őket. Ezt az, ami nem tudjuk utánélni, tehát ezt az eszköz jellegét ezeknek a műveknek nem tudjuk utánélni, és ezért tulajdonképpen valami olyasmi történik, ami az előbb említett nagyművészi korszakokkal nem. Nevezetesen, hogy a kiüresedett formát, azt, hogy csak a formát látjuk, tehát csak azt látjuk, ami előttünk van, és értelmezése az átélhetőség szempontjából, a szemlélődő átélhetőség szempontjából rendkívül kétséges, ezért ezt új tartalomokkal tudjuk megtölteni. És ennyiben azt a mondjuk formulához jut, hogy a forma nem közelíthető meg időtlenül, de időtlenül átértelmezhető. Ez egyébként egy mellékágon, de nagyon is erősen ide tartozik, ahhoz is elvezet, hogy van egy híres, és ami kultúránk egyik tulajdonképpen alapmondata, nagyon sokan sokszor idézik, hogy Homérosz teremtette meg Görögország isteneit. Ugye ez Hésziodosztól hagyományozott állítás. Most Gélen, bizonyos 20. századi klasszika filológusokra elsősorban egy Howald, Ernst Howald nevezetű Homérosz kutatóra hivatkozva azt mondja, hogy Homérosz nem adta, hanem elvette Görögország isteneit, amennyiben költészetté formálta, amennyiben esztétikai értelemben felszabadította őket. És itt lehetne talán látni ebben az elméletben, hol válik el az esztétikai az archaikustól. Ugye? Az archaikus az nem szabad, az esztétikainak van egy szabadsága. Ugye itt azt mondja, hogy a művészet már régóta nem az a kívülre helyezett, kötelező érvényű elhatározás, amely a léthatalmára vonatkozik. Hiszen ha az lenne, akkor a művészethez való viszonyunk nem maradna ilyen sajátosan esztétikai, a szó következmény nélküli értelmében, akkor folytatódnia kellene az emberek egymással szembeni kézzel fogható viselkedésében. Itt is világosan látunk valami összefüggést, ez a Gadamer-féle esztétikai elidegenedéssel hozható össze, de sokan másokkal is, például aki ismer ezt a szép könyvét, a Windnek, a nagy német-angol művészettörténésznek, a Művészet és anarchiát. Ugye annak az első fejezete a szent félelem elmúlásáról szól, ugye a Teios Phobos, a platoni szent félelem, a művészettel szembeni szent félelem elmúlásáról szól. Ugyanis ott úgy magyarázza, nem úgy magyarázza a Platon művészet ellenességét, hogy ez egy e tekintetben zord államutópiának a kifejeződés, amely nem engedi meg a művészet szabad játékát, hanem azt mondja, hogy a művészetben rendkívüli romboló energiák, félelmetes energiák működnek, amelyeket nem szabad beengedni egy jó rendezett államba, miközben természetesen magunk is átéljük ennek az erejét, és ezért drága kenetekkel megkenve és megkoszorúzva kísérjük ugye a művészeket az államunk határáig, ahol búcsút veszünk. Lúcsút veszünk tőlük. Ebben, mondja Wind, még ott van az az eszeveszetten erős energiája, amit a szent félelem kifejezés nevez meg, a művészetnek az az energiája, amelyet mi már nem ismerünk, mi már nem térdepelünk le, mondja Hegel, és idézi Wind a szentképek előtt a múzeumban, mi már nem érezzük, mondja megint Wind a Mané, haldokló Krisztusában a transzcendencia erejét, hanem csak a csendéletszerűséget látjuk benne, a fantasztikus megfestettségét a dolognak. És itt is valamilyen ilyesmiről van szó, amikor azt mondja, hogy már régóta nem az a kívülre helyezett kötelező érvényű elhatározás, amely a léthatalmára vonatkozik. Ez a léthatalma, ez elveszett számunkra, és itt megjelent az esztétikai szabadság, amelyet egyébként mind Gélen, mind Gadamer egy nagyon is problematikus elemnek, az élet egy nagyon problematikus elemének tart, és természetesen mi hozzátehetjük, hogy majd megfordíthatjuk a mérleget, és mondhatjuk azt, hogy hát ez az individuális szabadságnak az egyik legfőbb szimbóluma és legfőbb záloga. Tehát az az elmélet, amit itt most ismertettem, az tulajdonképpen az archaikus anyagot, a művészet archaikus anyagát, azt kiveszi az esztétika világából. Lényegében csak azt az anyagot tartja benne az esztétikában, amely valamilyen formában racionalizálható, vagy valamilyen formában a racionalizálhatóság hiánya egy kommentárral, hiszen a legmodernebb művészetben a kommentár egyenrangúvá válik magával a műalkotással, egy kommentárral újra konnotációba, eszmei konnotációba helyezhető. Ez az, ami nem történik meg az archaikussal, és ennyiben az archaikumnak, az archeológiai tárgynak, vagy az archeológiai tárgy egy részének, hiszen persze itt a görög archeológiai tárgyak nyilvánvalóan már, ha igaz, hogy Homérosz nem adta, hanem elvette Görögország isteneit, mert esztétizált őket, akkor már a történet kezdetéhez tartoznak. Más tárgyak azonban ebbe a különleges státuszba, ebbe a Zonder státuszba kerülnek, amiről eddig beszéltem. A reneszánsz műalkotásokban is nagyon sok minden a kontextusból kiesett. Ugye a szép példa, ezt említettem talán már a Bexendelnek a példája, aki kimutatja bizonyos reneszánsz képeken, girlandájónak a képein két dolognak a jelentőségét, amelyet a kép megértéséhez elengedhetetlenül tudni kell. Az egyik egy bizonyos reneszánsz számítási forma, amit mindenki tudott, kereskedőknek egy számítás, amit ma már nem csak tudósok tudnak, a másik pedig egy bizonyos társas tánc a reneszánszban, amely szintén kikerült az értelmezésből. Most én kérdésem az, hogy hogy ha ezeket nem tudjuk, már pedig ezeket biztos nem tudjuk, akkor Domenico Ghirlandaio képe még ismert jelent számunkra egy esztétikai élményt. Hát itt is feltehetők ezek a kérdések, és minden, ha nem a saját korunkban, és a saját korunkban is feltehetők természetesen, hiszen a teljes tárgyi összefüggését egyetlen műnek sem tudhatjuk. De van-e különbség? Van-e különbség az ilyen típusú problémáink között? Tehát, hogy át kell értelmeznünk a Ghirlandaiót, mert valamit nem tudunk, és mégis tetszik nekünk. A kérdés nyilván, a probléma nyilván az legalábbis hát ide irányul az egész kérdésfeltevés, hogy itt egy kontinuitás van, a kultúránknak egy kontinuitása működik, amelyben elvesztünk, nyerünk állandóan, de a kontinuitás fennáll. Viszont diszkontinuitás van az archaikummal, ez az állítás. Ott tehát valóban egy héjjá válik a forma, amelyet tetszőlegesen tudunk. Azt gondoljuk, hogy azt reméljük, hogy ugyan elveszett ez a tánc, és elveszett a számítás, de mégis nem tetszőleges, amivel helyettesítettük, amivel megértettük. Ott valószínűleg igen. Most erre persze azt is lehet mondani, hogy ezek az archaikus tárgyak viszont nagyon gyakran megmutatják a maguk funkcionalitását. Tehát vannak olyan formák, amelyek rendkívül lassan változnak. Ilyen forma például a kanál. Ugye? A kanál lényegében nem változott 10 000, 20 000 év óta. Azok a kanalak, amiket találunk a föld alatt, azok nagyon hasonlítanak a mai kanalunkhoz, és ha ma divat mondjuk az olyan gyönyörű, szép, lapos kanál, az egészen biztos egy múló divat lesz, mert az ember a folyékony élelmet nyilvánvalóan olyan mélyedésű dologgal akarja fogyasztani, hogy az egy adagot be tudjon venni a szájába. Tehát ott azonnal meglátjuk, előjön a földből, és meglátjuk a funkcionalitását. Más kérdés azonban természetesen, ahol nem egy nyilvánvalóan használati tárgyal, amivel szemben persze feltehetjük a kérdést, hogy szépe, és gyakran ezeket szépeknek tartjuk, és nem is feltétlenül a díszítésben, mert ugye egy kanalat lehet díszíteni, de maga a kanál formát tarthatjuk szépnek. Más dolog, ha a mítosszal összefüggő, tehát nem önmagában a funkcionalitással, hanem egy mítosz funkcionalizálásával összefüggő kérdések merülnek fel. Én meglehetős rezerváltsággal és gyanúperrel nézem mindig a világmúzeumaiban az archeológiai osztályokon azokat a figurinákat, amelyekre oda van írva, hogy goddess, istennő. Mert azt gondolom, hogy ez esetleg a szomszédasszony. Semmilyen alap nincs nagyon gyakran arra, hogy ezt feltételezzék. Ez egy konceptuális séma, amelynek gyakran nincs igazolása. A másik oldalon viszont, ugye, ha az égkövek maradnak csak meg, akkor ez pontosan a barbár elem a recepciónkban, ugye, ami megvan, hiszen abban biztos lehet a világ mai összes múzeuma, hogyha azt mondja, hogy a Trák ötvös művészet remekei című kiállítás meghirdetik, ami esetleg egy fantasztikus kiállítás, arra egy átlagos múzeumlátogatást várhatnak, de ha a kiállítás címe így szól, és a tartalma is megfelelnek, hogy a trákok aranya, tehát az aranytárgyak állnak a középpontban, és azoknak a mesteri domborítása, akkor ez egy sokkal nagyobb számú közönséget vonz világ minden városában egyébként. Lehet, hogy ez az elem a befogadásunk barbár rétegével is kapcsolatban áll. Jó, erre visszatérhetünk majd még. Nos, ami Mivel most akarok foglalkozni az archeológia, mint metafora, az, hogy hogyan alakult ki ebből a tapasztalatból, aminek bizonyos elemeit megvizsgáltuk ebben a fél évben, tehát abból a tapasztalatból, hogy a föld alul mindenféle tárgyak előjönnek, hogyan alakult ki ebből egy példázata, egy parabolája vagy egy metaforája az emberi tudásnak. Ez ma az abszolút középpontban áll érdekes módon, és hát valószínűleg a 20. század második felének egyik, ha nem a legnagyobb filozófusa járult ehhez hozzá, ez pedig Foucault, akinek a műve a tudás archeológiai, amiről az előbb beszéltem. De ma nem vele akarok foglalkozni, talán utolsóra nem beszéljünk Foucaultról is, hanem még valaki, aki Foucaultra is rendkívül erősen hatott, és aki talán az alapvető befolyás gyakorolta arra, hogy a 20. században ez rendkívüli mértékben felhasználható, válett ez a metafora, ez pedig Freud. Akinek van egy híres mondása, amit ezerszer idéznek, hogy ő talán több archeológiai könyvet olvasott életében, mint pszichológiai könyvet, tehát egy hihetetlen lelkes és izgatott dilettánsa volt az archeológiának. Ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy az ő ifjúkora és nevelődésének a történet az archeológia fénykora és hőskora volt, a hatalmas nagy archeológiai feltárások Babilóniában, Egyiptomban és még Pompeiben is azok egybeestek az ő fiatalkorával, tehát a 19. század utolsó évtizedeivel. Pompei új modern feltárását történetesen születése évében kezdték el, és valóban magánkönyvtára tele volt ezekkel a művekkel. Tehát az Bildungsbürger, tehát ez a bizonyos művelt polgár karakterének, Freud az egyik legjobb példája ennek a ma már kiveszett, vagy kiveszőben lévő típusnak. Egy kivétel, egy érdekes kivétel, zárójel, a zene. A zene iránt, ugye a Bildungsbürger egyik legjellegzetesebb formája a zeneimádat, ugye a művelt orvosok azok kamara muzsikáltak, vonós négyest játszottak, kottából hallgatták Wagnert, és hasonló dolgokat tettek. Ez Freudra nem volt jelen, botfülű volt, és a zene soha meg nem érintette. De minden más tekintetben rendkívüli, mondom, hogy elsőbb a képzőművészet, irodalom is természetesen képzőművészet, klasszikus művészet, és hasonlók, ugye az álomfejtésnek egy abszolút alapvető eleme az a Vergilius Eneiszéből való motto, amely úgy szól magyarul a Lakatos István fordításában, hogy ha nem tárul a menny, Akeront verem én fel. Ugye? Tehát ha nem nyílik ki a felső világ, akkor lemegyek az alsó világba, és ebben valóban elementárisan érezte a maga szerepét a világban, és amikor talán 60. születésnapjára barátaitól, híveitől és tanítványaitól egy plakettet kapott, az akkoriban nagyon nagy szokás volt az orvosok körében. Apám is, aki orvos volt, még a kórházigazgató az 50-es években, 60. születésnapján egy plakettet kapott, amit Kisfalu Bistróból Zsigmond csinált. Most egy ilyen plakettet kapott Freud is, amelynek aljára az Oidipuszból, Szofoklész Oidipuszából írtak egy görög szöveget, amely úgy szólt, hogy ki a nagy talányt megolta, emberek közt legnagyobb. És hát ez volt Freud életének egyrészt a legnagyobb igazolás, a halott csápat lett, amikor meglátta, mert úgy érezte, hogy ez túlzott, hübrisz túlzott kihívása az istenekkel szemben. De hát ebben a körben mozgott, és ebben a körben az archeológiának egy rendkívüli jelentősége volt, az archeológia nagyon is hozzátartozott a Bildungsbürger kultúrájához, a műveltségéhez. De természetesen ez nagyon szorosan összefüggött azzal, amit talált, amit keresett, ami a problémája volt. Nevezetesen a metaforát nagyon jól lehetett alkalmazni a freudi analízisre. Hiszen mi más történik, mint hogy a lélek mélyeiből előbányászunk, leszállunk oda, és kiásunk olyan tartalmakat, olyan ösztöntartalmakat, amelyek ott régóta elföldelve voltak, a tudat szintjéről lekerültek, ezeket felhozzuk a tudatba, és ezáltal ismeretessé válik, és a betegség gyógyíthatóvá válik. Így aztán nem, mint ez a metafora, ez újra és újra mindenütt, majd fogok hozni néhány idézetet, újra és újra megjelenik Freud egész életében. Ezért nem csoda, hogy mennyire megragadta a fantáziáját egy kis, önmagában nem nagyon jelentős munka, ez egy Jensen nevű német írónak a Gradiva című novellája, vagy kisregénye, amely nek a főhős egy archeológus, aki talál egy domborművet, és ebbe a domborműbe beleszeret. És a történet eléggé kalandos, mert eljut Pompeibe, és Pompeibe találkozik egy német leánykával, aki döbbenetesen hasonlít a dombormű alakjára. A Gradiva egy lépő lányra, ami egyébként egy létező dombormű a Vatikáni Múzeumban ma is látható. És kiderül a történetben, hogy nem arról van szó, ami egy gyakori eset, hogy valaki felismer egy ma élő asszonyban, vagy egy ma élő emberben egy régi műnek a megjelenését, hanem itt inkább fordítva van. Ezt jól ismerte gyerekkorában ez a fiatal archeológus, de szomszédok voltak, és tudata mélyére, vagy a tudat alá nyomta az ő emlékét, talán szerelmes volt bele, és amikor meglátta ezt a domborművet és a döbbenetes hasonlóságot, akkor tárult fel ez az egykori emlék, pontosabban nem tárult fel, hiszen nem tudta meg mindaddig, amíg véletlenül össze nem találkoztak Pompeibe, és aztán a dombormű iránti érzést, a dombormű iránti szerelmet konvertált egy élő asszony iránti szerelembe, és ez a regénynek, vagy a kisregénynek, a nagy novellának a befejeződése. Ez nem tartozik a legnagyobb mesterművei közé a német irodalomnak, és csak Freud révén maradt meg az emlékezetben. Minden esetre maga a témaválasztás ugyanúgy mutatja, mint Freud esetében, amiről az előbb beszéltem, ugyanúgy mutatja a Bildungsbürgertumnak, tehát a művelt polgárságnak a nagyon erős kötöttségét az archeológiához. A főhős archeológus, egy archeológiai tárgyról van szó, a szerelem tulajdonképpen Pompei sírból kikelt kövein jön létre, vagy valósul meg, és mindezt Freud körében hosszú időn keresztül beszélgetések és viták tárgya volt ez a történet. Freud egy tanítványa hozta be a Freud társaságába ezt a könyvet, és végül Freud tulajdonképpen erről írta első nagy irodalomelemzését. Már korábban, ez egy 905 talán a Gradivaról szóló kiskönyve Freudnak, korábban a álomfejtésben már ismerhetők, vagy olvashatók az ő nagy értelmezései Oidipuszról és Hamletről, de ezek mind csak egy könyvnek a részei. Itt egy önálló könyvet, önálló művet szentel egy irodalmi műnek. Ez most vissza akarok térni az archeológiai metaforának az összefüggése Freud pszichológiája, vagy Freud pszichoanalízisével. Egy korai tanulmányban, egy esettanulmány, számos esettanulmányt írt, ez a Dóra nevű paciensének a története, a következőt írja. Elemző eredményeim töredékessége miatt nem marad más hátra, mint annak a kutatónak a példáját követni, aki olyan szerencsés, hogy az ókor felbecsülhetetlen, noha csonka maradványait hosszú betemetettség után napfényre hozhatja. A hiányosat legjobb tudomásom szerint más analízesekből ismert minták alapján kiegészítettem, ahogy a lelkismeretes régész, úgy én sem tudom minden esetben megadni, hogy hol pótolja az én konstrukcióm az autentikusat. Tehát itt most világossá válik, hogy hogyan függ össze archeológus és pszichoanalitikus, pszichoanalitikusnak a funkciója. Olyannyira, hogy Foucault azt is mondja egy elemzésében, Freudról szóló elemzésében, hogy a neurózis a libidó spontán archeológiája. Ja, tehát az történik, hogy ha neurotikusak lettünk, vagy neurotikusak leszünk, akkor lényegében spontán módon lejutunk egy olyan föld alatti, lelkünk föld alatti rétegébe, amely betemetődött, ugye? Lényegében erről van szó. Ez a metafora két hasonlatot kapcsol tulajdonképpen össze. Az egyik a felszínit állítja szembe a mélyjel, ugye ennek mindkét disziplinában, az archeológiában épp úgy, mint a pszichoanalízisben rendkívüli sarkalatos jelentősége van. A másik pedig, ami nem kevésbé fontos, hogy az archeológia által tárgyalt, vagy az archeológia által vizsgált korokat, tehát a primitív korok, amit primitívnek neveztek, az archaikus korokat, ugye itt a szónak is a jelentés az arché, az első, korokat összefüggésbe hozza az ember első korával, a gyerekkorral. Ugye? Tehát itt egyszer van a mély és a felszíni, másodszor pedig a réginek és a gyermekkornak az analógiája. Ez az analógia nem új, ugye már a 18. században teljesen általános volt az a biológiai metaforája a koroknak, amivel nagyon sokan operáltak a gyerekkor, a érettebb kor, felnőtt kor, öregkor, akkor ugye az emberi kor és hasonló. De ennek itt most egy meglepő jelentőséget támad, amikor lényegében egy forradalmi újítással ezekhez az analógiákhoz, tehát az archaikusnak és a gyermekinek az analógiája, azt rajt hozzáadja a betegség problémáját, hogy a betegség ezekben a gyermekkori traumákban jelenik meg, és így jön ez akkor a három össze, tehát a betegség, a gyermekség és a felszín alá került, föld alá került elem, így jön össze, hogy Freud meggyőződése és a pszichoanalízis tana az, hogy minden neurózisnak az okát elfelejtett, elrejtett, a mélybe, a tudat alá került gyermekkori traumák okozzák. Ugyanakkor azt mondhatnám, hogy persze korlátozza ezt a érvényességet, hogy mást jelent a felszíni és más a felszíni és a mély a régészetben és más a pszichoanalízisben. Ugye gondoljuk meg, itt valóban a döntő különbség jelenik meg a két disziplina között, hiszen ami a felszínről a mélybe kerül, az egy idő múlva, néhány generáció múlva kiesik az emlékezetből, megszűnik a történelmi emlékezet része lenni, és ahogy erről Pompei kapcsán beszéltünk, amikor újra előkerül, akkor újra elkezd járni az órája, amely leállt a föld alatt, amely elfelejtődött. Ez viszont nincs meg a neurózisban. Ugye, ha érvényes a freudi elmélet, akkor a neurózis nem felejtődik el, hanem állandóan működik. Ugye, betegséget okoz, neurózist okoz a tudat alá került trauma. És ez is valami, amit Freud világosan lát, amikor azt mondja, ez az 1909-es, megint egy esettanulmány, a patkányember, ahol ő azt mondja, hogy a betegség alapját Freud a szobájában látható régiségekkel magyarázta. Erre ki akarok egy kicsit térni. A Freud gyűjtő volt, és archeológiai jellegű dolgokat gyűjtött, annak egy bizonyos típusát, tehát római antik darabokat, azt a tulajdonképpen grekkoromán tradíciót, ami még a 19. század végén is a művelt polgár kultúrjavainak az alapját képezte, tehát nem a klasszikus görög művészetnek egyetlen egy ilyen tárgya volt, hanem inkább ezt a görög-római másolatművészetnek a tárgyait, közepén az asztalán egy kis Pallas Athéna szobor volt. De más dolgokat is, kínai, japán szobrocskái is voltak, és tele volt az asztala, sok fényképen lehet látni, tele volt az íróasztala legalább 30 kis archeológiai tárgy volt az asztalán. És erre mutat rá, amikor magyarázza a betegségét a paciensnek, és azt mondja, hogy ezek itt voltak épp csak sírleletek, amiket a betemetés konzervált. Pompei csak mostanában pusztul el, amióta feltárták. De világos számára a különbség, hogy Pompeit konzerválni igyekszünk, de az ilyen kínzó gondolatoktól nagyon is meg akarunk szabadulni. Tehát itt a dinamikája a dolognak más, az archeológiában valóban elfelejtődik, és amikor feltárjuk, akkor viszont meg akarjuk őrizni, és a neurózisban viszont működik, és amikor feltárjuk, akkor éppen a feltárás révén akarjuk elérni a gyógyulást. Donald Caspit írt erről egy tanulmányt, az analógia, az archeológiáról és a pszichoanalízisről. A Donald Caspit az egyik legismertebb művészetkritikus Amerikában, és ő azt mondja, hogy azokat a fizikai struktúrákat, amelyeket a régész feltár, soha nem lehet teljesen rekonstruálni, míg a pszichoanalitikusnak egy bizonyos értelemben semmit sem kell konstruálni vagy rekonstruálni, csak felfedezni kell. Ez számomra nagyon kétséges, szóval ez egy nagyon problematikus állítás, ugyanis ez egyszerűen nem számol azzal, hogy itt nem látok ugyanis különbséget, ellentétben azzal, amit az előbb mondtam, az emlékezés működése, illetve nem működése, ez egy alapvető különbség archeológia és pszichoanalízis között. Azonban, hogy hermeneutikus konstrukciókat a pszichoanalízis épp úgy csinál, mint a régészet, ezt abszolút kétségtelennek tartom. Freud maga, akiben jelen volt az a scientista önfélreértelmezés, amelyet itt Caspit elfogad, Freud maga időnként hajlott arra az álláspontra, hogy az analitikus csak felfedező, és nem hoz létre konstrukciót és rekonstrukciót, de mégis Freud számára is az az alapja a két tudomány közötti hasonlóságnak, hogy nyomokból, néhány tárgyból, ami felszínre kerül, vagy néhány elemből, ami felszínre kerül, megkonstruálunk egy egész világot. A gyermekkori trauma világát, illetve a pompei életnek a világát. Egyébként ez most hirtelen eszembe jutott, hogy tulajdonképpen amikor Freud úgy alakítja ki az elméletét, hogy mint léleggyógyász, mint egy bécsi léleggyógyász, pacientúrája van, és feltűnnek neki a visszatérős nagy tipikus problémák. És ezek közül például az egyik visszatérő tipikus probléma, hogy sokan panaszkodnak arról, hogy apjuk megerőszakolt őket lánylétükre, vagy anyjuk közeledett hozzájuk szexuálisan, és ezt ő egy ideig szó szerint értette. És ma egyébként érdekes módon van egy irányzat, ami visszatér, és azt mondja, hogy Freud itt rontott el, mert ezt igenis szó szerint kellett volna értelmezni. Ugye? Ez a child abuse-nak a nagy problémája. De Freud eltért ettől szerintem helyesen, és szimbolikusan kezdte értelmezni. És ezzel jutott el a kiinduló pontjához, és akkor van egy híres levele Fleece-hez, az akkori legjobb barátjához, hogy egy hatalmas dolog történt. Ma egy álom, a paciensem egy álom tartalmát kielemezve olyan ős tények merültek fel a 2-3 éves korból, amikre nem ismertem volna remélni, hogy ezek előkerülhetnek, ezek beléphetnek, és ez rettenetesen erős magyarázó elvvel szolgál, és akkor jön egy fantasztikus, a mi szempontunkból fantasztikus mondat, hogy Schliemann érezhette magát így, amikor a trója, hetedik trója réteg, vagy hatodik trója réteghez eljutott. Úgyhogy nagyon a kezdetétől kezdve hihetetlen erősen érezte az analógiát az archeológus. A pszichoanalízis között. Valószínűleg ennek egy alapvető hatása volt a 20. század egész gondolkodására, és valószínűleg Freud adta a mintát a többi archeológiákra is, de ez ma erről a következő órán szeretnék még egy áttekintést adni, ez ma egy hihetetlen ágas-bogas és szétterjedt dolog, aminek azt gondolom, hogy most már Freudtól tökéletesen független más, az analógia más elemei is beléptek, ugyanis a 19. század végén, a 20. század elején nagyon erőssé és világossá vált a kultúrtudományok és a természettudományok elválasztásának tendencia. Ugye az újkantianizmus, Rickert és mások, ezek nagyon erős lépéseket tettek ebben az ügyben. Ebben ma sokat érzünk, vagy sokat éreznek problematikusnak, és itt lép be, vagy itt is belép az archeológia, mint egy olyan paradigma, amely nem ebbe az irányba megy, hanem folyamatosan az archeológia gyakorlatban folyamatosan természettudomány és humántudomány együtt jár és együtt működik. Hogy melyik lép nagyobbat előre, az archeológia egész története ezt mutatja, az a kezdeti történet is, amelyről beszéltünk, és az a késői történet, ami hát annál jóval szélesebb, hogy arra sort keríthettünk volna, hogy egy nagyon exakt természettudomány válik, vagy nagyon exakt természettudományok tömege válik segédtudományává az archeológiának, és a másik oldalon humántudományok tömegei is segédtudományává válnak az archeológiának. Ez egy jó új paradigmának tűnik nagyon sokak számára, valószínűleg Freudnál is, vagy valószínűleg Foucaultnál is ennek nagy jelentősége volt, különösen ha ehhez hozzátesszük azt is, hogy az archívum is együtt jár ezzel, archeológia és archivológia, mondják, ez a kettő szoros kapcsolatba kerül egymásra. Ez azonban egy új nagy probléma, amiből akkor még következő alkalommal akarok foglalkozni.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Radnóti Sándor előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Az archeológia filozófiája, negyedik rész. Az archeológiai tárgyak értelmezhetősége és az archeológiai metafora. A felvétel 2004 őszi fél évében készült.